Imádkozzunk! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Köszönöm énekeljük el fennálló éneknek 153-as énekből az utolsó 6-os verszakát. 153-as énekből a 6-os versét legyen a mi imádságunk is, ami itt meg van benne fogalmazva. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt nem, templomoddá szívem, lelkem.
Drága Urunk, mennyei édesatyánk, a föld bukdácsoló gyermekeiként kerülünk újból a te színed elé, azért, mert nem tudunk ellenállni a te szerelmed vonzásának, azért, mert szükségét érezzük a menny gazdagságának. Köszönjük hálaadással bűneink bocsánatát, az örök élet drága ajándékát. Köszönjük az üdvösséget, amit elhoztál, nem csak Zákeusnak, hanem elhozol nekünk is. Könyörülj, Urunk, hogy égetően szükségét érezzük ennek a nagyon értékes mennyei kincsnek, és tudjunk fölkiáltani sóvárgó szívvel, hogy szükségünk van az üdvösségre. Urunk, ne engedj úgy elmenni tőled, mint a gazdag ifjú, megszomorodott szívvel, miután jött hozzád a gyötrő kérdéssel, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Köszönjük, hogy te cselekedtél már, Jézus. A kereszten adtad az életedet, ontottad a véredet azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Te látod, Urunk, hogy több kell nekünk, több kell, ahogy a költő fölkiáltott, mert ez a lét nem elég. És köszönjük, hogy ezt a többet adod nekünk, azt a nagybetűs életet, ami több, mint enni, inni, ruházkodni. Köszönjük hálaadással, hogy a lelkünket is fölöltözteted, táplálod, melengeted, tisztába teszed. Köszönjük, hogy megszabadítod a bűnnek minden felesleges terhétől. Lehámozod róla mindazokat a démoni kötelékeket, amelyek eddig minket folytogattak. Köszönjük hálaadással a te szabadításod csodáját, amit mi is átélhetünk. Köszönjük neked, Jézus, hogy ma este is úgy akarsz köztünk megjelenni, hogy mindenki fölfigyeljen a te érkezésedre. Senkiben ne legyen botránkozás, hanem mindenkiben legyen olyan öröm, mint egykor Zákeus szívében, aki nagy örömmel hajolt meg előtte, sietve fogadott be téged az ő otthonába, az ő életébe, hogy urat cseréljen, gazdát cseréljen, mert a korábbi gazda csak kiszipolyozta, tönkretette, összetört az örömét, elvette a békességét. De köszönjük, hogy te mindezeket hozod nekünk, Úr Jézus, mert te olyan Isten vagy, aki nem akarod megfosztani a te gyermekeidet, hanem meg akarod gazdagon ajándékozni. Köszönjük, hogy ezért gyűjtöttél ma este is újra össze minket, hogy a te mennyei kincseid birtokában mehessünk tovább. És ne legyünk szegények, koldusok, tékozlók, hanem az üdvözültek boldog seregének tagjai. Áldott légy ezért a lehetőségért, Úr Jézus. Amen. Amen. Drága testvérek, elérkeztünk a Zákeus sorozat utolsó részéhez. Ma este a megtalált emberről lesz szó, mégpedig a Lukács evangéliumának 19. része alapján, a 9. és tizedik versek szerint. Olvasom tehát a Lukács evangéliumának 19. részéből a 9. és a 10. verseket. Ezt mondta pedig neki Jézus. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Eddig az alapidája. Drága testvérek, Jézus az ő földi küldetésének a célját fogalmazza meg a Zákeus történet utolsó sorában. Többféleképpen fogalmazza meg a Szentírás azt, hogy miért jött Jézus. János apostol az ő levelében azt mondja, azért jelent meg az embernek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. De másutt is olvashatunk hasonló kijelentéseket a Jézus földre jövetelének céljáról. Itt, az Zákeus történetben Jézus maga mondja ki, személyesen, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Vagy azt, aki elveszett. Testvérek, elveszett állapotban lenni egy embernek rettenetes dolog. Hogy fölsír kétségbe esetten egy gyermek, ha talán egy nagyváros sűrű tömegében leszakad a szülőktől, és rögtön rá telepszik az elveszett állapotnak kínkeserves érzése. Elkezd sírni kétségbeesésében, mert érzi, hogy rögtön rászakadt a létbizonytalanság. Nincs az ismerős arc, hiányoznak a biztonságosan ölelő karok, hiányzik az a biztos kéz, ami megragadja, vezeti, ami tartja, ami oltalmazza, ami fölsegíti, ha elesik. Jaj annak a gyermeknek, aki elvész. De nem csak ilyen értelemben, hogy egy sűrű tömegben talán néhány percig elcsatangol a szülő közeléből, vagy egy nagy vásári lárma közepette, hanem az a borzasztó, amikor akár család körén belül is el tudnak veszni a gyermekeink. Mikor nem figyelünk kellőképpen oda rájuk. Mikor nem töltünk elég időt velük. Mikor talán egyéb célért futunk, és fontosabb minden, mint a gyermek. Erről már a hét elején hallottunk egy kicsit. Jelzésszerűen visszautalok Reját. Nézzük meg Zákeusnak, mennyi minden fontosabb volt, mint hogy törődjön saját lelkével, hogy az el ne vessze. Jaj, ha elvész a gyermek, jaj, ha elvész a lélek, jaj, ha elveszíti az ember önmagát, mert nagyon hajlamosak vagyunk erre. Ó, mennyi veszteség! Jézus beszél, ugyancsak a Lukács evangéliumában tudjuk a 15. ismert részben az elveszett pénzről, hogyan seperi ki az asszony a házát, és hogy örül, ha megtalálja az elgurult pénzt. Beszél az elveszett 100. jóról, aki utána megy a jó pásztor, mert fáj a jó pásztornak a 100. hiánya. Így fáj a mi mennyei atyánknak minden egyes elveszett lélek. És Jézus azért ment Jerikóba, mert fájt neki Zákeus elveszett állapota. Azért jön újra és újra ilyen alkalmakon át hozzánk, mert tudja, hogy még mindig van egy-egy elveszett lélek, aki hiányzik az üdvözültek közösségéből. Aki fölött talán ma este szeretné kimondani Jézus végérvényesen, hogy ennek a szívnek is üdvössége lett. Ki lesz ma este az közülünk, aki fölött elhangzik Jézusnak ez a megállapítása? és aki nagy örömmel fogadja végérvényesen őt, aki már sokszor hallott róla, mint Zákeus is. Sokat tudunk róla elméletileg, de még nem élte át talán mindenki közülünk azt a csodát, amit átélt Zákeus azon a napon, amikor Jézust befogadta a házába, az élete urává tette. Amikor kezdte engedni, hogy lebontsa Jézus mindazt, amit az ördög fölépített Zákeus életében. Mert azért jelent meg az embernek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És amit Zákeus az ördög sugallatára saját kezűleg fölépített, nagy hatalmát, főségét, gazdagságát, csalás, lopás, zsarolás árán szerzett vagyonát, azt ő most saját kezüle kezdi Jézus jelenlétének hatására lebontani. Mert nem állhat meg az, amit az ördög épít. Tudjuk, milyen ördögi rendszer épült ki itt a mi tájainkon is. Évtizedekig tombolt az istentelenség, a törvényesített ateizmus. Ebbe rokkant bele egész Kelet-Európa. Ebbe rokkant bele Kína, Észak-Korea, és mindazok az országok, ahol ezek az istentelen ideológiák hatalomra jutottak. És ennek az átkát nyögjük mai napig is. Ezért nincs általános érvényű becsület, tisztesség, munka, erkölcs. Ezért nem tudjuk igazán megbecsülni életünk tisztaságát, mert valahol rettenetesen megingatta a gonosz egy démoni ideológia által azokat a régi, örök alapokat, amelyeken biztonságban állt az ember élete. És ezért jajveszékel sokszor bennünk a lélek, ezért féltjük gyermekeinket, ezért aggódunk, hogy mi lesz itt körülöttünk, mert ezek a nagyhatalmi húzások, ezek is mind-mind az ördögtől vannak, amikor sokszor a hatalom oltárán életeket áldoznak fel emberek. Most hát nekünk erre kell nagyon figyelni, hogy az elveszett állapotból mielőbb jussunk megmenekült állapotba. Elveszett gyerekek sokasága. Lehetne statisztikai adatokkal is jönni, hogy megriadjunk, hogy mi van egy olyan világban, ahol nem engedjük, hogy Jézus legyen az Úr. Ahol nem engedjük, hogy Isten hatalma alá kerüljön minden nemzet. Statisztikák azt mondják, hogy a világ népességének szűk fele gyermek. És olyan gyorsan szaporodunk. Főleg ugye Ázsiában, meg Indiában, Afrikában. És ezeknek a gyermekeknek a fele nincs tele. Szegény. Azt mondja a statisztika, hogy körülbelül 100 millió utcagyermek kóborol otthontalanul, elveszetten a világ útjain. 100 millió gyermek. Döbbenet. És ezért a felnőtt társadalom a felelős. Miért engedjük elveszni a gyermekeket? Afrikában az AIDS arat, ugye az erkölcstelen életvitelnek egyik súlyos következménye, ahol vannak olyan országok, hogy gyermekek százezrei tengődnek árván, mert mindkét szülőjük meghalt már az AIDS következtében. Testvéreim, ezek mind-mind a bűnnek a következménye. Mint ahogyan egy démoni ideológia uralma alatt és annak következtében csak a mi anyaországi magyar nemzetünk ölt meg legalizált formában, meg illegálisan is, már az anyanében mintegy 5 millió magzatot. Nem lehet elmenni csak úgy, könnyedén, felszínesen ezen tények mellett. Ezek mind-mind az elveszett állapotunknak a néma sikolyai az égre. Egyszer szerveztem kolozsvári gyülekezetünkben egy ifjúsági napot, a lekonfirmált, még nem házas fiatalokat hívtam meg, mintegy 110-en jöttek el. És a programnak egyik pontja az volt, hogy megnéztük közösen azt a félórás filmet, ami az abortusról szól, egy ilyen dokumentumfilm. Az a címe, hogy Néma sikoly. Érdemes lenne minden fiatalnak megmutatni, és minden olyan anyukának, aki abortuszra gondol. Hát beleremegtek a fiatalok. És utána izgultam egy kicsit, mert következett egy csoportbeszélgetés. Én beszéltem külön a fiúkkal, a feleségem külön a lányokkal. És különösen azoktól a nagyszájú fiúktól féltem, akik ugye könnyedén kimondják, ami a szívükön, és éppen egyik ilyen legény köszönte meg nyilvánosan, hogy bemertük vinni egyházi keretek közé ezt a témát, mert így soha senki nem tárta eléjük ilyen őszintén és ilyen reálisan ezt a veszélyt, ami fenyegeti az ember életét. És egy olyan jó beszélgetés volt, hogy az előre tervezett egy órás csoportbeszélgetés alig két óra alatt tudott befejeződni, mert nagyon komolyan megrendült lélekkel álltak hozzá a tinédzser fiatalok ehhez a témához. Testvérek, amikor a veszélyeztetett életnek a néma sikolya hangzik az égre, akkor Isten is megmozdul. Azért, hogy valami történjen végre a bukott emberiség körében, hogy a sok-sok elveszett élet megtaláltassék. És lám, Jézus ezt teszi. Hány ilyen elveszett élet van? Akár csak itt, ebben a faluban is, meg a környéken. Most már egy pár nap alatt sok hír eljutott hozzám, itt-ott látogatóban találkoztunk emberekkel. És úgy ledöbbenek. Nem csak nagyvárosokon veszélyezteti az elveszett állapot az embereket, a fiataljainkat, hanem lám még vidéken is. És milyen borzasztó, amikor ugye megkeményedett szívű emberek akár ellene állnak Isten kereső szeretetének. Éppen egy ilyen kemény legény, egy motorbiciklis fiú mondta egyszer egy társaságban, hegykén, ha van Isten, akkor bizonyítsa be nekem azáltal, hogy jöjjön és fogjon velem kezet. Nem sokára motorbicikli balesetet szenvedett, szerencsére túlélte, csak a kezes a lába tört. És a kórházban rendszeresen meglátogatta egy régi, hívő fiatal, aki valamikor barátja volt. És akkor összetört állapotában őszintén így fogalmazott ez a valamikor hegyke legény. Kiprovokáltam az Istent, hogy jöjjön, és fogjon velem kezet. Meg is tette, lám, össze is tört a kezem s a lábam. Ez isteni készfogás nyomán. De a kegyelem az volt, hogy az életemet megtartotta. Kellett neki ez a figyelmeztetés ahhoz, hogy végül elgondolkozzon és hitre jusson. Wilhelm Busch, a neves múlt század közepén szolgált német lelkipásztor, hosszú éveken át egy bánya vidéken volt lelkész, és leírja, hogy milyen kemény terep volt az, az eldurvult, sokszor alkoholizáló bányász emberek közötti szolgálat, és egyszer bányaomlás történt, és az egyik bányász hátgerincére zuhant egy szikladarab, eltört a hátgerincet, lebénult emiatt, járásképtelen lett, és a lelkész meghalván ezt meglátogatta otthon ezt a szerencsétlenül járt hívét. És amikor belépett ennek a hajlékába a lelkész, akkor ez a férfi a beteg ágyán ilyen nyersen és durván kiáltott rejá, itt vagy te fekete vészmadár, hol volt a te Istened akkor, amikor rám zuhant a szikla a bánya mélyén? De nem adta föl a lelkész, és nem fordult vissza, hanem igyekezett a lelkére beszélni, és többször meglátogatta, ameddig aztán megtört ennek a kemény embernek a szíve, hitre jutott, átadta az életét Krisztusnak, és később, hosszú évekkel később, amikor majd a halálos ágyára került ez a béna, egykori bányász ember, akkor megköszönte a lelkész színe előtt imádságban Istennek azt, hogy eltörte valamikor a hátgerincét. Mert másként pokorra jutott volna. Másként nem menekült volna meg. Másként nem lett volna elveszett emberből megmentett ember. Igen, van, amikor ilyen súlyos árat kell fizetni azért, hogy valaki megtörjön a keménységében és az elveszett állapotából, eljusson a megmentett állapotba. A Rab Zsuzsa kortárs költőnő azt mondja egyik verses imádságában: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, ott vagy, igen, de jönnél egyszer le a földre, lépdelnél végig közöttünk, lehelne rád nyírkos kapuboltok szemét szaga, néznél be udvari ablakokon a szobákba, ahol feldöntött pálinkás üvegek közt egy pontra merednek az asszonyok. Micsoda sóvárgása ez egy léleknek az Isten látogatása után. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, jönnél egyszer le és néznél be, ami elesett, bukott, elveszett életünk színtereire. Szemetes kapualjak zugába, pálinka gőzös szobákba, és lehetne sorolni a példákat. Bordélyházak bűntanyáiba, kocsmák mélyére, börtönökbe és árvaházakba, elhagyott gyermekek otthonába és elhagyott öregek otthonába. S lám, Isten ezt megtette, amit ez a költőnő mindnyájunk szíve sóvárgásaként megfogalmazott. Mert eljött Jézus Krisztusban, úgy, ahogy Zákeushoz, mert fájt az Isten szívének látni az ember elveszett állapotát. Jeleztük a héten már, ugye, hogy Ádám és Éva a bűnesete után, bukása után is Isten rögtön lépett. Rögtön utánuk ment. Rögtön rájuk kérdezett. Sőt, felöltöztette őket. Hogy ne kelljen tovább szégyenkezniük, dideregniük, mezítelenségük rutságában. Igen, így jön ma is Isten. Hol az igény keresztül, hol az evangélium tanításán át, hol egy-egy próbán keresztül, hol egy hívő testvérnek a látogatása révén jön. Gyülekezetünkben van egy olyan házaspár, ilyen majdnem velem korúak, két felnőtt gyerekük van már. És mint egy 20 évvel ezelőtt ifjúsági táborban volt a frissen konfirmált lányuk, és ott megtért. És mikor hazajött, akkor rákérdezett a szülőkre: anyu, van nekünk Bibliánk? Hát van valahol, és keresték a porosodva ott a szekrény tetején. Hát miért nem olvassuk? Szégyenében az édesanyja nem is tudott, mit mondani. Mi reformátusok vagyunk, az lányom, és akkor miért nem járunk a templomba? Úgy szépen előszedte a szülőket. Utólag mesélte el az édesanyja, hogy úgy sarokba szorult a leány a kérdései nyomán, hogy ő elkezdett gondolkozni, és nem tudott aludni éjszaka. És attól a vasárnaptól kezdve elkezdtek járni a férjével együtt a templomba. Aztán ők is élő hitre jutottak. Majd egyik házi bibliórai közösség hosszú éveken át az ő otthonukban működött. Ma is az ima közösségnek alaptagjai. És többször elmondta: tiszteletes, meg kellett érnem azt a szégyent, hogy a gyermekem kérdezősködései nyomán induljak el Isten keresésére. De áldott legyen Isten, hogy vannak ilyen gyermekek. És hogy vannak olyan szülők, akik nem szégyellik végül is szégyenükben sem elindulni Isten felé, akár a gyermek indítatása nyomán. Testvérek, Istennek vannak áldott eszközei ma is. És olyan jó, hogyha mi ezeket az eszközöket engedjük érvényesülni az életünkben. Azért, hogy végül is az elveszett állapotból megtalált állapot legyen, és megtartatása legyen a mi életünknek. Olvastam egy hátborzongató börtön történetet, hogy hogyan jutott be egyik börtön cella lakóinak a közösségébe Jézus Krisztus. Mert hogy ő oda is elmegy, az ott tanyázó, elveszett lelkekhez is. Rengeteg ilyen börtön történetet lehet olvasni, gondolom itt a ti vidéketeken is. Nálunk is ugye sok olyan ember szenvedett a hitéért bebörtönözve, akiknek semmi bűnük nem volt. Család tagjaink közt is voltak olyanok. Keresztapám, nagybátyám, és még sokan mások szenvedtek ártatlanul hitükért, 6,5 évet ülve a kommunista börtönök mélyén. Egyik ilyen börtönbe egyik cellába egyszer egy keresztény hitvalló férfi dobtak be az őrök egy kínvallatás után. Összetört testtel, vérző háttal, alig tudott állni a lábán, alig tudott beszélni, rettenetesen nézett ki. A raptársak kezdték lemosni róla a vért, miközben kezdték szidni a kínzóit. És akkor alig nyöszörögve, vérző szájjal megszólal ez a hitvalló, megkínzott férfi. Legyetek, kérlek, csendben. Szeretnék imádkozni a kínzóimért. Döbbenten némult el az egész cella. Amikor Jézus ilyen formán érkezett be, egy megkínzott gyermeke alázata révén a cellatársak közé. Ezek voltak az igazán világító életek ott, a börtönök mélyén. És ilyen világító eszközökké szeretné tenni a mai megmentett gyermekeit is Isten. Vajon így világít-e a te életed? Vajon megmentett állapotod sarkal téged arra, hogy mások is megmentettekké váljanak? Nem te leszel a nagy megmentő, de eszköz lehetsz a megmentő Úrnak a kezében, hogy mások is megmeneküljenek. Talán egy kicsi útjelző tábla Jézus felé, mert annyi megkeseredett, elveszett lélek bolyong körülöttetek is, ezen a vidéken is. És jaj, ha mi a megmentettek, mert én hiszem, hogy többes számban mondható ez, hogy igenis van itt a templomban már sok megmentett lélek, akinek van üdvössége, aki örök élet bizonyosságával rendelkezik. Vajon fáj-e nekünk eléggé, amíg elveszett atyánk fiainak a sorsa? Vajon merünk-e kiállani és bizonyságot tenni, akár milyen nehéz helyzetben is, hogy van esély neked is testvér a megmenekülésre? Ugye Pál és Silás a filippi börtönben hasonlóan megkínozva, vérzőháttal, kalodába szorított kínos pozícióban elkezdték dicsőíteni az Istent. És így lettek ők áldott eszközei a megmentő Jézusnak abban, hogy a filippi börtönőr és az ő családja, házanépe még azon az éjszaka megmeneküljenek, az üdvösség gyermekeivé váljanak. 1959-ben történt, azért mondom ezt a történetet, mert ugye ezen a vidéken még aktuálisabb, Moszkvában történt, 1959, amikor a legfelsőbb szovjetben az olaszországi Firenze városának híres polgármestere egy hitvalló keresztjén tett látogatást. 1959. És így kezdte a beszédjét Moszkvában a legfelső szovjet, a nagygyűlésen. Uraim, én hívő ember vagyok. Hiszem, hogy Isten jelen van a történelemben. Hiszek a feltámadt Krisztusban, és hiszek az imádság történelmi erejére. Lám egy bátor, hitvalló lélek, az ateista világ szívében így mert bizonyságot tenni a nagy hatalmú elvtársak között. És valóban, Isten jelen van a történelemben. Csak nekünk meg kell őt jeleníteni. És ehhez minden bátorságunkat el kell kérnünk Istentől, hogy merjük képviselni őt olyan hitelesen, mint ahogy Firenze egykori polgármestere hitvalló keresztényként merte képviselni Moszkvában. Testvérek, nekünk ilyen módon akar igazi megmentett, megtartatott állapotot ajándékozni Isten. Azt, amikor már teljesen otthon vagy az Isten szívében. Amikor már bejáratos vagy úgymond Istenhez. Annak idején a feleségem, miután megtért, még egyetemista volt Kolozsvár. Hát, zárójelben sugom meg, egy kicsit benne volt az én kezem is az ő megtérésére, segítésében, de jobban szerette az Urat, mint engem már akkor. És észrevették a szobatársnői, az egyetemi társai, hogy hát ez a Mária, ez valami különös lélek. Románul van egy szakkifejezés, hiába mondom, románul nem értitek, de valahogy próbálok lefordítani, hogy Mária, te olyan külön bejáratos vagy Istenhez. És akkor jött a vizsgaidőszak, meg más problémáik volt a lányoknak, akkor mindig megkérték, hogy gyere imádkozz, értünk. Nem mondtál, hogy velünk, mert még nem tudtak imádkozni. De imádkozz, értünk. Egyik este éppen vizsga előtti este nem tudott elaludni a sok éjszaka a vizsga előtti izgalomtól az egyik szobatárs nője, és hát kétségbeesésében már elkezdte kérni, hogy hát gyere, mert neked van valami külön bejáratod Istenhez, imádkozz értem, hogy tudjak nyugton aludni, hogy holnap tudjak vizsgázni. És az a lány, aki máskor a vizsga előtt éjszakákon nem tudott aludni, az már be volt bújva az ágyába, a felesége mellé ült, és elkezdett szépen imádkozni hangosan. Érte. Persze románul zajlott ez a beszélgetés, párom román csoportban végzett, magyar lány volt, de hát na, az egyetemen román csoport volt, és egyszer csak azt látja a párom néhány percnyi imádság után, hogy édes dedem elalszik, mint egy kisgyermek az anya ölében. Ez a leány. Másnap elmegy vizsgázni, nagyon jó jegyet kap, és csodálkozva ébredt reggel, még a vizsga előtt, mondja, hogy te Mária, én rég nem aludtam ilyen jól és pihentetően, mint ma éjjel. Mi történt? És akkor elmondta, hogy hát alig kezdtem imádkozni. Te már is nyugodtan elaludtál. Testvérek, tudunk-e mi ilyen képviselői lenni az Úrnak? Hogy bevigyük az Isten békességét a zakatoló szívekbe. Hogy valami módon átéljék ők is az Isten közelség csodáját. Hogy igenis, nem muszáj elveszett lelkekként vergődni nyugtalanul és álmatlanul. Lehetek én akár az Isten közelében. Ha talán még, ugye sokan nem is ismerik a megtartatásnak a csodáját a maga teljességében. Nem jutottak még igazi megtérésre, de valahogy megéreztetni, hogy vonzódni kezdjenek ők is a megtartó Krisztushoz. Ahhoz, aki teljes nyugalmat és békességet tud adni az ő gyermekeinek. A vietnámi háború idején egy megragadó kép maradt fent, amikor a dübörgő harckocsik és a katonák meneteltek az utakon, egy otthonát elvesztett édesanya holt fáradtan leült az árok partjára, és kezdte megszoptatni a csecsemőjét. A gyermek ott a borzalmak közepette, és nyugodtan táplálkozott, utána békésen elaludt édesanya ölelő karjaiban. Most hát nem ez az a biztonság, amit szeretne nyújtani Isten a zakatoló, nyugtalan, elveszett lelkeknek, a menekülő életeknek. Amikor már düböröket körülöttem a harci zaj is, de én az Isten ölelő karjaiban tökéletes biztonságban vagyok. Mert az ő szeretete megragadott, mert már valóban otthon vagyok az Isten szívén. Mert megtörtént az, ami Zákeusnál is megtörtént. Hogy fogalmaz Jézus? Ma lett üdvössége ennek a háznak. Figyeljük meg ezt a fogalmazást. Ami magyar nyelvünk, ez a Károli, nagyon jó fejezi ki ez a Károli fordítása. Hogy ma lett, itt történt valami. Az üdvösség az nem egy elméleti fogalom, nem egy dogmatikai tétel, amit mi teológusok olyan szépen összetudunk sűríteni, hogy alig érti az olvasó. Nem, hanem az üdvösség az egy történés. A hitre jutás az egy esemény. A megmenekülés egy olyan esemény, mint amikor a fuldoklót kimenti egy erős úszó a habok közül, a hullámok közül. Az egy esemény. Mint amikor a bánya omláskor kimentik felülről a lefelé haladó mentők, az ott rekedteket a mélyből kimenti. Ez egy esemény. És ráadásul olyan esemény, ami egy életre szólóan meghatározza annak az embernek az életét. Amit nem lehet elfelejteni. Amikor hitre segít Isten mentő szeretete, az egy örök életre szóló esemény. Azt mondja valaki nagyon klasszikusan fogalmazva, hogy a megtérés nem más, mint amikor a mennyei pályamester átállítja a váltót. Rohant az életed a pokol felé, a kározat felé, elveszett állapotodban, és akkor jön a mennyei pályamester, ez Jézus Krisztus, és átállítja életed váltóját. Új irány szab, ez a megtérés, ez a megfordulás. Változzatok el, mondja Pál, a ti elmétek megújulása által. Amikor teljesen, gyökeresen nagy fordulatot vesz a gondolkozásmódunk. Amikor Pál szerint ugye kárnak és szemétnek tudok ítélni mindent, amire korábban büszke voltam. Zákeus is így járt. Büszke volt címére, rangjára, vagyonára. Legyintett egyetre jár, kárnak és szemétnek ítélte. Mert megnyerte a legnagyobb kincset, az elveszíthetetlent Jézus Krisztust. És által az üdvössége. Ma lett üdvössége. Megtörtént végre. És ez látható esemény. Olyan folyamat, ami másokat is megragad, megmozgat. Felkapják a fejüket, elkezdenek beszélni róla. Testvérek, Bonhoeffer a múlt század közepi mártír, német teológus, aki Hitler parancsára a kivégző osztagok elé került, mert részt vett a Hitler elleni összeesküvésben. Ez a neves német teológus azt mondja, nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy szeretem, mikor ugye a fején találják a szöget. Megtérni és hinni azt jelenti, engedd, hogy Isten ismét Isten legyen. Megtérni és hinni annyi, mint engedni, hogy Isten ismét Isten legyen. Valamikor talán volt már Isten Úr az életedben. Lehet, hogy elhalványult az uralma. Lehet, hogy újból kezedbe vetted az életed irányítását. Vagy talán ráhajlottál a világ csábítása nyomán a pénzhatalmára, vagy másféle uralom alá került az életed. Engedd, hogy Isten ismét Isten legyen. Ez a megtérés. Ez a hitre jutás. És Zákeusnál ez történt. Más volt az élete ura addig, amíg Jézus megérkezett. Utána Jézus lett az élete ura. Milyen egyszerűnek hangzik. És mégis milyen gyökeres fordulat ez. És világra, életre, sőt, örök életre szóló esemény lesz. Hadd idézzük Luthert is, a neves reformátorunkat, aki azt mondja, hinni nem más, mint feltenni életemet egyetlen lapra. Mit fog kihozni Isten belőle? Mint a szerencsejátékos, amikor azt mondja, utolsó vasamat is ráteszem, hát ha megnyerem a főnyeremet. De testvérek, ott nem érdemes játszani. Ott csak veszíteni lehet. Viszont amikor jön Jézus, és fölkínálja az üdvösséget, akkor azt mondja, Zákeus, én most ráteszem az életemet egyetlen lapra. Lássuk, mit hoz ki belőle Jézus. Mit hoz ki belőle Jézus. Azok, akik már az üdvösség birtokában élik földi életüket, azok tudják, hogy Jézus mit hoz ki belőle. Mit hoz ki egy elveszett élet? Mit hoz ki egy céltalan élet? Mit hoz ki egy üres, kiégett életből? Mit hoz ki egy szennybe, fertőbe, mocsokba, bűnbe, süllyedt életből? Mit hoz ki egy tékozló életből? Hatalma van, isteni hatalma van, kihozni a legtöbbet, a legcsodálatosabbat, a legragyogóbbat, a legtisztábbat, a legszentebbet. Szeretnél-e ilyen életet? Zákeus nem spórol. Azt mondja, ugye hallottuk tegnap este, vagyonom felét a szegényeknek adom, ha valakit, ő valamit veszekedésre elvette, négyszer annyit adok helyébe. Ráérzett arra, hogy Jézus a mennynek a teljességét hozza. És az, amit ő ajánl fel, hálából, semmiség ahhoz képest, amit Jézus hoz neki. Egyszer egy keresztény orvos azt mondta, hogy több évtizedes praxisom során rájöttem arra, hogy legjobban a szeretet gyógyítja az embereket. És egyszer egy ilyen szkeptikus valaki visszakérdezett, jó doktor úr, de mi történik, ha nem hat ez a gyógyszer? Akkor megduplázom az adagot. Értjük? Hányszor panaszkodunk, hogy hát ilyen a gyerek, meg olyan a társ, meg ez, meg az, ugye? Vajon Nem az a baj, hogy én adok szűk adagot, olyan fukarmódon, olyan fösvénye, olyan hidegen az én szeretetemből neki. Ugye a február végi gyenge napfény az még a vastag jeget nem fogja átolvasztani. De amikor felerősödik a nap, ugye, és eltelik még néhány hét, és már melegebben süt, akkor a vastag jeget is föl tudja olvasztani. A szeretetem ne legyen halovány, ne legyen gyönge, legyen erőteljes. Duplázd meg az adagot. Itt Zákeus négyszeresét adta vissza annak, amit másoktól törvénytelenül elvett. Isten nem számol, Isten mindig többszörösen méri az üdvösség ajándékát, hogy végül ráébredjek arra, hogy Isten szeretete határtalan. Egyszerűen több gyerekes anyát megkérdezett valaki, hogy tehát miért teszed tönkre az életedet? Miért kellett neked egy gyermeket vállalni? Hát végül is nem látod, hogy az egész életed csak körülöttük forog. És erre ez a hitben járó édesanya csendes mosolya azt válaszolta, a szeretet nem számol. A szeretet nem számol. Emlékszem, mi ott nem vagyunk testvérek, nagyon szegényes körülmények között nőttünk fel, hogy 30 kilométerre ide, határon túl a harmadik faluban, édesapám ott volt lelkész. Ugye 50-es, 60-as években egy kicsi papi fizetésből 5 gyerek, és tudom, hogy nem volt téli kabát, és nem volt téli cipő, és csak krumplileves volt ebédre, ugyanaz volt vacsorára. De soha nem panaszkodtak a szüleim. Soha. Mindig hálaadással voltak, és mindig a szeretetre tanítottak minket. Minden este összegyűjtöttek a Biblia köré, együtt imádkoztunk, és ez a szeretet adag, amit ők sokszorosan bele vetettek, úgymond a mi életünkbe, ez a szeretet adag kamatozik mai napig is. És nagyon ragaszkodunk mind az öten egymáshoz. Nagy távolságok ellenére is képesek összegyűlni, akármilyen kicsi alkalmat kitalálunk, csak hogy együtt legyünk. Testvéreim, mit jelent az, amikor az Isten szeretete kamatozik az ember életében? Nézzétek meg Zákeust, hogy kivirul az élete. Úgy, hogy még Jézus is rábólint, és azt mondja, ma lett üdvössége ennek a háznak. Vajon ezt el tudja ma este mondani rólad Jézus? Vajon a Zákeus örömével tudsz te ma este hazamenni? Vajon a Zákeus hiteles új élete fog kisugározni ezutáni magatartásodból, emberekhez viszonyulásodból? Vajon azt fogja észrevenni a környezeted, hogy megbocsáttattak a te bűneid? Hogy tiszta lappal újra kezdted az életedet? Jó Sándor, ugye az egykori neves budapesti lelkipásztor testvérünk, így fogalmaz, a bűnök megbocsátása az Isten legnagyobb csodája. Valóban olyan csoda, mint a teremtés. Mert ott arról van szó, hogy létrehozni valamit, ami nincs. A bűnbocsánatban pedig arról van szó, hogy eltörölni, megsemmisíteni valamit, ami van. Azt a súlyos adósságot, ami van, amit felhalmoztál, azt mind eltörli Jézus. Az újjáteremtés csodája ez. A teremtéshez hasonlít. Vajon a teremtésnek a csodájaként mozogsz ebben a világban? Az újjáteremtés bizonyítéka vagy ebben a világban? Ó, adja Isten, hogy az ő szent szerelme így ejtse fogjul végérvényesen a szívedet, és ennek a birtokában menj haza ma este innen. Amen. Testvérek, feleljünk Isten igei üzenetére az ének szavára. üdvözítő Krisztus, megtartó Urunk. Köszönjük hálaadással, hogy életed árán jöttél megkeresni az elveszettet. Köszönjük, hogy ilyen fontosak vagyunk neked. Köszönjük, hogy ezen a héten estéről estére kopogtattál nálunk. Köszönjük, hogy hallhattunk téged. Könyörüljünk, hogy a szívünk is teljesen válaszoljon a te kopogtatásodra. Hadd tudjon az egész lényünk igent mondani neked. Hadd tudjunk, Urunk, újra megerősödni a veled való szövetségben. Abban a szövetségben, ami életet jelent. Ahol már nincs helye a bűnnek. Ahol már fáj az, ha megbántunk téged. Úr Jézus, köszönjük hálaadással, hogy ilyen drága alkalmakat rendelsz nekünk. Amikor hívogatsz egyre közelebb magadhoz, egyre beljebb a te dicsőségedbe. Amikor egyre több ajándékkal lepsz meg minket. Amikor egyre jobban kivilágosodik az életünk, a szívünk. Amikor egyre jobban behódol neked az akaratunk. Köszönjük neked ezt a lehetőséget. Imádkozunk azokért, Urunk, akikben ezen a héten érleltet ki az igenmondást. Könyörülj rajtuk, hogy tudják szívükből kimondani. Igen, Uram, jövök, hogy a te hívásod végérvényesen legyőzze bennük az ellenállást. És ne alkudozzanak, ne halogassák az igent mondást, mert csak így menekül meg az elveszett életük. Csak így mondhatod el ma este fölöttük is, hogy ma lett üdvösség ennek az embernek. Urunk, könyörülj hát, és védj el minden akadályt, annak az útjából, hogy sokan, sokan elinduljunk feléd, és kinyújtsuk kezünket neked, és odaadjuk örökre életünket, szívünket a veled való megtartó szövetségre. Köszönjük, Jézus, hogy te cselekvő Úr vagy. És köszönjük, hogy megtisztítod mindazok életét, akiket megragadsz, megszenteled mindazok szívét, akik már elindultak veled egy úton. És köszönjük, hogy meg is akarod dicsőíteni őket a te mennyei hajlékodban. És köszönjük, hogy minket mennyei polgárokká teszel örökös társaiddá. Azért Jézus, hogy tudjuk, higgyük, érezzük, hogy megmentettekként az Atya áldott gyermekei vagyunk. Egy szent közösségnek, a megváltottak seregének a tagjai. Köszönjük, hogy ez biztonságot jelent nekünk. Oltalmat, megtartatást. Köszönjük, hogy igazi mennyei békességet jelent ez nekünk. Egy háborgó, recsegő, ropogó, bizonytalan világ közepette is igazi nyugalmat jelent ez a te gyermekeidnek. Erre segíts el, minél több lelket ma este. Hisszük, hogy a te munkád érlelődik folyamatosan, és amit te elkezdettél, az üdvösség jó dolgát egy-egy szívben, azt véghez viszed, kiteljesíted a te dicsőségedre, és a megmentett lelkek örömére. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az arcát rajtad és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az arcát feléd és adjon neked üdvösséget, békességet. Amen.